Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió hit és tudás műsorát hallják. Köszöntöm vendégünket, Tóth Mártont, az ELTE magyar történelem szakos hallgatóját. Köszöntöm a műsor állandó részvevőjét, Bodor Györgyötát, az Ugligeti Szent Család plébánia templom plébánosát. Én Árai Szabó Gábor vagyok, most én vezetem a műsort. Tegnap reggel kissé késve érkeztem az Ugligeti cserkészmisére, amikor gyönyörű gitáros zene és felszabadult hangulat fogadott a tömött templomban. Szállingóztak a hívek, gyerekkel vagy egyedül, még a szentbeszéd közben is érkeztek sokan. Jó buli lett a szent mise? Kérdezem Marcit.
Én is köszöntök mindenkit. Jó buli lett, hát azt gondolom, hogy valamennyire mindig is az volt egyfajta értelemben, és nem is szabad, hogy másról szóljon, mint az ünneplésről. Amikor azt a szót használjuk, hogy misét celebrál a pap, hát az is arról szól, hogy ünnepelünk közösen, csak úgy szeretjük ezt picit úgy talán a háttérbe szorítani. Persze megvan a misének a maga komolysága is. Az pedig, hogy késnek az emberek, hát ennek több oka is lehet, és sokféle gyakorlat van, ami ezt vagy elősegíti, vagy szerintem lehetne ez ellen tenni is. Talán ez nem a bulisággal függ össze, talán azzal, hogy hogyan kezeljük az időnket, hogy mennyire vesszük komolyan a találkozást, akár a másik emberrel, akár Jézussal a szentmisében.
Szerinted a jótel minisztráns vezető, vagy ezt én legalábbis jól tudom, de egy átlag fiatal mennyire érti a misének a mondani valóját, vagy tartalmát?
Szerintem kevéssé, de ha mondhatom, akkor szerintem nem is csak a fiatalokra igaz ez. Én azt tapasztalom, hogy nagyon kevesen vannak, akik úgy otthon érzik magukat, és mégis én azt gondolnám, hogy ez az egyik legfontosabb lenne, hogy otthon tudjuk magunkat érezni, mert hát ha az ember a templomban nem érzi magát otthon, akkor ez az bizony egy komoly probléma szerintem. Már pedig a misét nem is nagyon értjük, az sem, hogy miért pont ott gyűlünk össze. Igen, azt gondolom, hogy ez nehézség manapság.
De szerintem azért a liturgia segít, tehát legalábbis nekem sokat. Tehát, hogyha van egy olyan kellemes, tehát szép, felemelő liturgia, akkor azért sokat segít abban, hogy megérezzük a dolog lényegét.
Jó, de mégis a misének a lényege az Istennek a jelenléte. Tehát, hogy Isten jelen lesz a kenyér és a bor színében a Szent Misén. Hát ez a íme hitünk szent titka. Tehát ehhez a titokhoz, ha nem jutunk el, akkor nem jutunk el a mise legfontosabb részéhez.
Igen, és hát gyakorlatilag amennyire tudom, ez a műsor is arról szól, hogy hit és tudás, azt gondolom, itt már is elérkeztünk ehhez a kérdéshez. Tehát az egy dolog, hogy mit érzünk, meg érzékelünk, és persze mondjuk, ha egy példát idehozhatok, a liturgikus zene, a szent művészet szerepe, az pontosan ezt a kérdést már elénk vetíti, hogy most akkor csak az érzésekre kell hatni, vagy mondjuk az is funkciója, hogy rendesen elhangozzon egy szöveg, hogy be tudjanak kapcsolódni a hívek, vagy hogy pontosan mondjuk egy olyan zenei fájtlat vonjon a liturgiára, amely egyfajta szentséget megad neki. De hogy ezeket valóban nehezen értjük, és azt gondolom, hogy segíthet minket az a millió, amivel belecsöppenünk, de segíthetne minket az a tudás is, amivel rendelkeznénk, és azt gondolom, hogy itt egyébként komoly feladatai vannak egyáltalán az egyháznak és a hitoktatásnak, hogy talán picit jobban a középpontba állítani a szentmisét, mert ahogyan most a nekre készülve is ezt egyre többet halljuk, hogy csúcs és forrás, hát az életnek is, de hogy gyakorlatilag még a hitoktatásunknak is ez kéne, hogy legyen szerintem a csúcsa és forrása, mert ebből azt gondolom, hogy szinte minden megérthető, megmagyarázható, és annyira gazdag, hogy szerintem sokkal többet tud kapni egy ember, aki elkezdi tanulmányozni egy picit jobban a szentmisét, mint aki mondjuk valami keményebb témába kezdene bele, például dogmatikába.
Jó, de most akkor ne hárítsd át a felelősséget egyházra. Mi a fiataloknak a szerepe ebből, hogy a hitátadása?
Már csak azért sem szeretném, mert én is magamat az egyház tagjának tartom. Fiataloknak a felelőssége, ez nagyon nagy szerintem, mert ott kezdeném, hogy egymásra mi tudunk a leginkább hatni. Tehát azt gondolom, hogy mi tudunk a leginkább tanúságot is tenni a másiknak. Talán a hitelesség is egymással szemben nálunk a a legnagyobb, vagy mi tudunk úgy hitelesen szólni egymáshoz. És azt gondolom, hogy aki rátalált valamire, annak kötelessége azt a többiek számára megmutatni ifjúsági csoportokban, hittan csoportokban, nem mindenek előtt a barátainak, a szeretteinek, akik valamennyire rábízottak.
De egy érte környezetben hogy lehet ezt átadni?
Na hát ez már sokkal nehezebb. Nem szeretnék olyan direkt választ adni, mert nem tudom. Tehát, és azt még nem szeretném mondani, amiben nem vagyok biztos. Kérdéseim vannak nekem is ezzel kapcsolatosan. Biztos, hogy nem úgy, hogy akkor az ember bemegy és prédikációkat tart. Sokkal inkább úgy, hogy valamilyen összeszedettség, és talán békesség és boldogság jellemzi, amire azt gondolom, hogy mi keresztények is sokszor csak vágyunk. És azért nehéz, mert valójában a célunk lehet, hogy más, vagy egyáltalán nekünk van, még egy nem hívő embernek nincs, de maga az életformánk, hát ez jó kérdés, hogy meg tudja mutatni azt, hogy nekünk van egy ilyen célunk.
Most én kérdéseket teszek föl, persze, hogy megnehezítsem itt a gondolkodást. Tehát az első például az, hogy mi van akkor, hogyha valaki nem tudja hetenként megélni ezt az áhítatot, ami szükséges ahhoz, hogy Istennel találkozik. Megéli évente egyszer-kétszer bizonyos különleges alkalmakkor, de rendszeresen nem. Tehát ezt az akadályt valahogy én úgy gondolom elég nehéz áthágni.
Biztosan nem tudom, nem vagyok a téma szakértője, de ez azért függ attól is, hogy most ő milyen fejlődési szakaszban van, tehát már a hit fejlődését is tekintve, amely persze alapvetően összekapcsolódik az ő személyiségének a fejlődésével. Tehát, hogy ő jellemezheti azt egy lelki sivatag, ahogyan azt tudjuk. És akkor tehát egy teljesen természetes dolog, hogy nagyon sokszor nem tudjuk hetente megélni ezt az áhítatot, ahogy fogalmaztál, de hát egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy miért pont hetente, tehát sejteni vélem, és akkor ha nagyon provokatív akarnék lenni, akkor a vasárnapi kereszténységet is ide behozhatnám. Tehát hogy miért nem tudjuk akár minden nap az áhítatot megélni? Úgyhogy azt gondolom, ez függ sok mindentől, függ attól is, hogy most neki milyen az Isten kapcsolata, amit egyrészt építhet, másrészt meg van, hogy hiába próbálkozunk, egyszerűen nem tudunk szólni. Mi sem az Istenhez úgy érezzük, és hát az ő szavait pedig nem tudjuk meghallani.
Van egy másik, nem dilemmám, mert szilárd meggyőződésem, hogy a kevés kivételtől eltekintve az igazi hitet és a kereszténységet ezt a családban lehet megszerezni. Vannak, akik megtérnek, de ez ritka, tehát látjuk, nagyon örülünk, és akkor tényleg emelkedett hangulatba kerülünk húsvétkor, hogyha keresztelnek felnőtteket, de látjuk, hogy ez milyen ritka, úgyhogy a családnak itt alapvető szerepe van, annak a fellazulását kellene megakadályozni, vagy megelőzni.
Ezt én is egy fontos célnak tartom. Igen.
Csak hogy a családot emlegesse, még egyszer tegeződünk mind a hárman, mert az Ugligetben mindenki 2-től 82 éves korig egy közösség, úgyhogy ugyanúgy tegeződünk, mint a családban.
Ez is egy érdekes gondolat egyébként, hogy az egyházközség is tud egyfajta családként funkcionálni, legalábbis ez egy fontos cél kéne, hogy legyen szerintem, mert hát valóban, akinek ez nem adatik meg, annak sokkal nehezebb. És már pedig én is azt gondolom, hogy a család az egy olyan szeretett közösség, és ez talán a legfontosabb, ami elmondható róla, ahol annyi szeretetet kaphat és adhat az ember, amely egyben az Istenhez is közelebb vezeti.
Most mennyire fedezhető fel az önzésnek az elterjedése mondjuk a keresztény fiatalok között? Én nekem ugyanis az a gondolatom, hogy az Isten az mindig a felelősséget hangsúlyozza, az isteni tanítás, és a közösséget hangsúlyozza. De a mai világban, a mai nyugati világban az egyén van kiemelve, az egyén jogai, az egyén lehetőségei, az egyén öröme, és az egyén távlatai, és az egyén élete, amit lehetőleg örökké kellene, hogy megnyújtsunk. És mindig tartok egy kicsit attól, hogy beszivárognak ezek a gondolatok a keresztény családokba is. Mennyire van igazam?
Hát ez nagyon nehéz kérdés. Nem tudom, hogy erről bárki már írta, vagy készítette erről bármilyen tanulmányt.
Tehát az ministrástársok között, vagy a hasonló korúak között.
Igen, igen. Hát amire csak tényleg nem egy nagy mintavétel, amire nekem lehetőségem van. én azt hiszem, hogy alapvetően ugyanannyira, mint amennyire a nem keresztények közé, ugyanannyira szivárgott be, mert ugyanabban a világban élünk. És talán érdemes ebből kiindulni.
Na de most, ha azt nézzük, hogy a pályaválasztás szempontját láthatjuk, hogy mondjuk pont amit te választottál tanárnak, azért nem biztos, hogy a legkedvesebb foglalkozása a mai fiatalok körében egy ilyen pedagógus.
Nem annyira népszerű, igen, de ha megnézzük, a tanárszakon nem magasabb szerintem, vagy nem sokkal magasabb mondjuk a hívők aránya, tehát ilyen jellegű összefüggést mégsem látok. Azt gondolom, hogy a kapaszkodóink, azokat érdemes valóban megragadni, abból sokkal több van. Pont azért, mert van egy sokkal erősebb közösségi érzés, egy valahova tartozás, egymás segítése, és most nem elsősorban olyan értelemben gondolom, hogy akkor financiálisan akár, vagy mondjuk a pályaválasztást, hanem például ez egy nagyon jó kapaszkodó, hogy meg lehet tapasztalni az önkéntességnek számtalan formáját, az egyház erre nyújt sok jó lehetőséget, mindenképp ide kell hoznom a cserkész közösséget, ami nekem a minisztráns vezetés mellett a másik meghatározó terület, ahol jó pár éve önkénteskedem. Olyan ajándékokat kaptam ott én magam is az évek során, amiket gyakorlatilag máshol nem tudtam volna megtapasztalni, és egyszerűen nem is csak hallottunk róla, hanem megéltük azt, hogy valóban ez egy érték, és így talán tudunk mi magunk is értékközlőkké válni azáltal, hogy vezetők vagyunk. Ami egy csodálatos dolog, mert ezt mindig csak utólag ismerjük föl, hogy igen, a kegyelem eszköze voltam. Na most ez egy hatalmas dolog, aki ezt megtapasztalja, azutána úgy érzi, hogy már ezért is, ez is egy olyan dolog, amiért érdemes élni, ami valódi értéke az én életemnek. Tehát ilyen értelemben mondjuk az önkéntességet hoznám fel példának az előző kérdésre, ami egy nagyon jó fogódzó lehet ahhoz, hogy picit átrendezze, vagy visszarendezze a gondolatainkat, és ne annyira az egyéniesség, és ne annyira az önzés logikája szerint éljünk.
Mitől jó egy cserkész csapat?
Szerintem elsősorban attól, hogyha az egy valódi közösség, éppen úgy, mint egy plébániai közösség, tehát végső soron egyfajta család, végső soron egyfajta szeretett közösség. Most vannak nyilván konkrét céljai is, tehát egy nevelési vállalkozás is gyakorlatilag a cserkészet. Az, hogy az ifjakat egy picit a Jóisten felé is vezessük, vannak nevelési területek, amelyeket réges-régen meghatároztak, és ezekhez azóta is próbálunk hűek lenni. Tehát ilyen az, hogy az ember szociálisan is fejlődjön, fizikálisan, tehát legyen ez a testnek, a léleknek és a szellemnek is egy kihívás. Erre készülünk, és ebbe belefér az is, hogy tartunk mondjuk egy cserkész hoki bajnokságot, meg belefér az is, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra, most én is benne vagyok abba a szervező csapatba, ahova önkénteseket szervezünk, hogy ott őszintén részt is tudjunk azon venni, és ugyanakkor pedig tevékenyen is gondolok ilyen egészen egyszerű feladatokra, hogy akkor majd több ezer széket pakolni kell.
Hát mi a Hit és Tudás műsor vagyunk, mind a kettő, hit és a tudás is egy érték a számunkra. A fiatalok számára ezt hogy látod, hogy ez mennyire van egyensúlyba egymással a kettő, vagy ebből milyen értékeket tudnak kiemelni?
Most pont azok az évek, amelyeket én is megélek, és hát ugye a legtöbb barátom, hiszen velem egykorúak, a 20-as évek eleje, szerintem nagyon izgalmas e tekintetben, mert mindenki, vagyis hát a nagy részünk elment különböző egyetemekre, különböző szakmákba is belekóstol, illetve hát különböző tudományterületeket kezd el megismerni. És ezek különböző utak. És ez nagyon-nagyon izgalmas, amikor egy-egy ilyen beszélgetés során mesélünk egymásnak, mert azt gondolom, hogy a hit és a tudomány is, tekinthetünk rájuk így, és nem csak az én gondolatom ez, a világ megismerésének egy módja. A hit, a tudomány, ugyanígy persze a babona, a művészet, tehát mindegyik egyfajta közelítési mód, egyfajtaképpen megismerni a világot. És gyakorlatilag tulajdonképpen mi magunk is folyamatosan fejlődünk, alakul a világról alkotott elképzelésünk is, és egymásét is tudjuk formálni. És mindenki próbálja beleilleszteni a személyes hitét, vagy a személyes hitébe azt, amit tanult, tehát van egy ilyen kettősség. És azt látom, hogy a mai fiataloknak, hát biztos régen is így volt, de ha a kérdés erre vonatkozott, szerintem nagyon nagy öröm az, hogy tanulhatunk, tehát nagyon jó beszélgetések szoktak ebből kikerekedni, hogy ki mit fedezett föl, ki mit ismert meg valami új kis szeletet a világból, ki mit sejtett meg, és szerintem szépen összekapcsolt ez a két dolog, és nagyon-nagyon izgalmas, hogy van egy ilyen kitárulkozás, van egy ilyen folyamat, hogy ki különböző irányokba indul el, és ilyenkor igazán izgalmas utána összejárni, és akár egy baráti sörözés keretében ezekről beszélni.
Tervezik a jövőt a keresztény fiatalok? Tehát eltervezik, hogy na most akkor én családot alapítok, akkor én ilyen és ilyen hivatást választok, és később, mert én úgy gondolom, hogy erre szükség van ahhoz, hogyha egy jó életet akarunk élni.
Mi is úgy gondoljuk, de azt is el kell mondani, hogy talán ez picit nehezebb, picit bonyolultabb lett pont ez a területe az életnek, mint korábban volt. Tehát annyira sok a választási lehetőség, annyira fellazult bizonyos értelemben a társadalom, annyira nehezen köteleződnek el az emberek. És hát ne emberekről beszélünk, hanem mindannyian, tehát, hogy mi is. Hogy ez valóban egy nehéz feladat. Nagyon sok lehetőség van, és én abban is biztos vagyok, hogy hiba lenne rögtön mindig az elsőre igent mondani, bezárni a lehetőséget. Én egy valamit látok, hogy aki ezt igazán tudatosan csinálja, akkor ő próbál odafigyelni arra, hogy a jóisten súg-e, vagy hogy próbál-e minket valamerre vezetni. De hát ez egy iszonyatosan nehéz feladat, mert ehhez nyitott szív, meg józanész is kell, és ezt a kettőt összhangba hozni.
Csak az a baj, hogy a manapság sajnos a család melletti elkötelezettség is egyre enyészik, mert nem mernek felelősséget vállalni. Persze ezt így távolról könnyű mondani. Nyilván nem egyszerű családot alapítani, főleg a családban kitartani nem olyan egyszerű a mai viszonyok között. Na de hát, hogyha fölbomlik a család, akkor vége a társadalomnak.
Valaki így gondolja, valaki másképp, de egyébként én is egyetértek, hogyha a család fölbomlik, vége a társadalomnak. Azt hiszem, hogy a világ, ha mondhatjuk ezt így, akkor ez picit ellenünk dolgozik a tekintetben, és azt is gondolom, hogy ez tényleg egy olyan probléma, amivel szembesülünk is, és nehézséget is jelent. Viszont talán megoldás is van, és ez pedig pontosan azt jelenteti, hogyha látjuk azokat a jó példákat, elsősorban az egyházközségeken belül, amik azt mutatják, hogy igen, van mindig a rögösebb út, de érdemes azt választani. Tehát, hogy két dolog van itt szerintem, egyrészt az, hogy látni, hogy vannak ilyen példák, másrészt, hogy azt is lássuk rajtuk, hogy ez boldogságot ad.
Ezek
hogy
ezt szerint vannak választani. Példaképek? A fiataloknak vannak példaképeik?
Hát szerintem ez mióta a világ így van, persze, hát vannak a fiataloknak
csak példaképeik. Csak nem biztos, hogy bevallják. Nem, az nem is kell, mert a példakép esetleg elbízza magát, úgyhogy...
Igen. Hát én személy szerint azt mondhatom, hogy nekem például sose volt olyan, hogy egy ember, akire mindenben hasonlítani. De sok ember van, akinek bizonyos tulajdonságait, erényeit fontosnak tartom, és azt gondolom, hogy abban érdemes követni az ő példáját.
Most a plébániánkon elindult egy olyan hittancsoport, amit ti csináltok, egyetemisták, és ti vezetitek az alattatok lévő generációnak. Ilyen tapasztalatokat gyűjtöttetek ezzel kapcsolatba be?
Hát ez megint csak egy olyan dolog, hogy nagyon jó, hogy ebbe belevágtunk, mert sokkal többet adott, mint azt mertük volna remélni. Az egyik legfontosabb tapasztalat, most a plébániai pásztorjátékot azt mi vállaltuk, hogy felkészülünk rá, előadjuk, írtunk magunknak szövegkönyvet, közösen készültünk, és ez nagyon-nagyon összekovácsolta a csapatot. Ami egy nagyon jó tapasztalat, hogy egy év alatt több mint a kétszeresére nőtt a létszám, és azt gondolom, hogy ez elsősorban nem a mi érdemünk, viszont köszönhető annak, hogy egy olyan hangon tudtunk szólni hozzájuk, amire látszott, hogy igen, van igény, és talán ez egy lehetőség, hogy életkorban hozzájuk közelebb levő emberekkel tudnak olyan dolgokról is beszélni, amelyekkel, hát egyszerűen amelyekről másokkal vagy idősebbekkel talán nehezebben működhetnek a kommunikáció. Ami egy teljesen természetes dolog, de nagyon fontos pont az ő életkorukban, hogy ilyenekről is legyen szó. Úgyhogy nagyon örömteli, és nem csak, hát reméljük, hogy nekik tudunk adni ezzel valamit, hanem mi nagyon sokat kapunk ezáltal.
Tehát azért az a közösség szerencsére megvan, legfeljebb nem annyira intenzíven működik együtt, mint Hajdanában, Danában, amikor ugye a faluban, a kisebb városrészekben nagyon szorosan működtek együtt, aztán abból baj is lett, mert ugye a kommunista rendszer ezeket üldözte nem véletlenül, és akkor még börtön is lehetett abból, hogy valaki hittan tanításban vett részt. Szerencsére ez a veszély elmúlt, de azért az valóban jó hallani, hogyha a kovász azért megvan a fiatalok között.
Remélem, hogy így van, igen.
És újak milyen mennyiségben jönnek? Olyanok, akiknek a szülei mondjuk nem az Ugligetbe jártak, vagy járnak, akik teljesen újak, esetleg egy egyetemi évfolyamtárs, vagy egy barátnő, vagy valaki más.
Szerintem egy közösség erejét mutatja, hogy mennyire integratív, hogy mennyire képes befogadni másokat. Jönnek hozzánk, de én azt gondolom, hogy még ebben is van hova fejlődnünk. Tehát, hogy valóban legyen arra lehetőség, hogy bárki, aki úgy érzi, hogy szeretne valahová tartozni, és ő történetesen itt lakik a közelben, vagy van egy ismerőse, egyetemi évfolyamtársa, barátja, barátnője, aki ide jár, hogy akkor érezze úgy, akár az első pillanattól kezdve, hogy ő itt otthonra talál. Hát azért ez nagyon nehéz, de ha ezt kimondjuk, akkor már talán azzal egyet előreléptünk, és hát persze itt nem szabad megállni, hanem mi próbálunk erre törekedni azért, hogy és ezt mondom itt is, tehát akár akkor a rádió nyilvánosság előtt, ha valaki úgy gondolja, akkor persze, ez Ugligetbe szeretettel látjuk.
De hát épp ugye a Szent Imrébe még a ferencesekhez is mehetnek, csak menjenek.
Vagy hát jöjjön. Igen, és akkor itt fölmerül az is persze, hogy lehet, hogy a barátnő meg egy másik helyre jár. Baj ez? Hát persze, egy abszolút nem. Tehát, hogyha van egy közössége, ha mondjuk valaki aztán például párkapcsolatban van, vagy mondjuk később összeházasodnak, akkor nyilván én személy szerint egy kulcskérdésnek látom azt, hogy egy hittanos közösségbe tartozzanak.
Nagyon szép dolgokat most mondtunk itt az előbb, de egy kicsit talán arra is érdemes kitérni, hogy látod, hogy mik a hiányosságai a mai fiataloknak, amin jó lenne, hogyha változtatnánk, vagy segítséget kapnának ennek a feldolgozásába. A legnagyobb hibái vagy hiányosságai a mai fiatal embereknek.
Hát egyet mondok, nem tudom, hogy ez a legnagyobb, de az biztos, hogy az információs, kommunikációs társadalom, amiben élünk, és ennek a folyamatos változásnak az egyre gyorsuló üteme, ez nagyon sok, hát nem kívánatos társadalmi jelenséggel jár. Tehát az, hogy most már olyan rövid, néhány éven belül is egy-egy újabb generációt kell elkülönítenünk, mert egyszerűen mások a szokásai, akár ha az internet használatra gondolunk, amely egy nagyon felaprózottságot jelent aztán itt a társadalmi téren, és ez azt is jelenti, hogy egyre nagyobbak bizonyos különbségek, és ezek nagyon fájó dolgok tudnak lenni. Mármint, hogy nagyon sok sebzettség is származik ebből, és néha nagyon nehezen találja két különböző generáció egymással a hangot. Én azt gondolom, hogy ez viszont egy össztársadalmi feladat és felelősség is, tehát, hogy mindannyian legyünk nyitottak a másik felé. Azt gondolom, hogy azt is be kell látni, el kell fogadni, hogy ha valaki egyfajta körülmények között, és ezáltal életszemlélettel, életfelfogással nő fel, akkor valami nem megváltoztatható. És ugyanúgy a fiataloknak el kell fogadniuk, hogy egyel idősebb generáció egyszerűen más élettapasztalatokkal rendelkezik, kettővel idősebb, megint mással. És mi magunkon belül is azt tapasztaljuk, hogy, és ez a mi ijesztő, hogy felgyorsul ez az a prózódás, hogy nálunk is a 4-5 évvel fiatalabbaknak már valami egészen más van. Kell valami közös alap, és ezen szerintem mindenkinek dolgoznia kell. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, ha azt tekintjük, hogy nekünk van hitünk. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, ha azt tekintjük, hogy nekünk van egy közösség, ahol tartozhatunk, mert nagyon sokaknak ez nem adatik meg. Hát ezzel kell tudni élni, és ugyanakkor meg nem szem elől téveszteni azt, hogy vannak ezek a nehézségek, amelyeket a közös nevezőre törekvéssel át tudunk hidalni, viszont nem kell mindig hangsúlyozni a különbségeket, mert azok meg lesznek, és szerintem egyre több lesz ezáltal a folyamatosan gyorsuló változás által.
Hát a közös alap nyilván az a dolognak a kulcsa, és hát itt akkor megvan a közös alap, az Jézus Krisztus, csak hogy ezt így elmondani valakinek, aki nem hívő családban nevelkedett, az bizony veszélyes, mert egyszerűen nem tudja, hogy miről beszélünk. Tehát a nyelvezet, ezt mindig szoktam hangoztatni. A nyelvezet is rettenetesen gyorsan változik, és hogyha nem megfelelő nyelvet használunk, akkor már is egy fal ereszkedik le közénk, a fiatalabb és az idősebb, vagy az egyik és a másik személy közé.
Biztos, hogy a nyelvezet is fontos. Ebben a különböző egyházi médiumoknak is persze szerepük van, és egy nagy szerepe lehet mondjuk a Mária Rádiónak is, de azért fontosak, legalább ennyire fontosak a személyes megnyilvánulások. És még egy dolog. Szent Ferenc mondta azt, hogy minden nap hirdessétek az evangéliumot. Mindig. És a kell szavakkal is. És ezt én nagyon fontosnak tartom. Vagy ennek egy ilyen kicsit modernebb változata, hogy ha ma elveszne a Biblia, és nem találnánk meg ezt a könyvet, akkor a te életedből tudják újraírni. Tehát ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy nem csak a szavak azért az elsődlegesek, vagy nem azok az elsődlegesek, valamikor kellenek, de azt is mondják, hát mondják, pontosabban a Bibliában olvashatjuk, hogy majd minden szavunk tekintetében el leszünk számoltatva, úgymond az utolsó ítéleten. De fontos, hogy mit mondunk, mert azzal adhatunk is, meg árthatunk is. Az biztos, hogy sok beszédnek sok az alja, és amikor arról volt szó, hogy akár mondjuk egy egyetemi közegben hogyan lehet tanúságot tenni, vagy kell-e, vagy egyáltalán megélni ezt az egészet, hogy én keresztény vagyok, és én ezt egy jó dolognak tartom, amely a többiek számára is üdvös lehet a szó mindenféle értelmében, akkor tulajdonképpen, ami nekem nagyon fontos, hogy valóban nem prédikálni kell, de igenis, amit teszek, az olyan legyen, hogy valami átsugározzon belül. Ez nagyon nehéz, és úgy érzem, hogy nagyon sokszor nem sikerül nekünk, sőt, mi több, nekem van, hogy kifejezetten ezért van egy szégyenérzetem, ha mondjuk pont én nem csináltam meg úgy jól azt a feladatot, ha nem sikerült időben odaérni, stb. Hát akkor ilyenkor belegondolok, hogy na akkor mégis mi a fene emeli ki az embert a többi ember közül. Úgyhogy ez nehéz, de akkor is azt mondom, hogy a szavak sokszor csak másodlagosak.
Nekem van egy ismerősöm, 50 éve ismerik egymást körülbelül, akiről tudom, hogy nem hisz Istenbe, tehát valószínűleg agnosztikus, nem ateista, de az ő élete, ahogy ő azt végigélte, és az a derű, amivel a súlyos csapásokat elviselte, és mindig megoldotta, és mindig tudott a családjának többletet hozni, az valóban példamutató mindenki számára, és hát valahogy jó lenne, hogyha ezek is tudatosulnának bennünk, hogy igazad van, ahogy mondod, a példa az a lényeg. Tehát őtőle keresztények is vehetnek példát róla.
Igen, és ezek után nagyon nehéz azt kimondani, de persze ki kell, hogy ugyanakkor a legjobb út az mégis az egyház útja. Mert persze ez nem szentek szállodája, hanem bűnösök kórháza, az, ahogy mondják. Viszont van itt egy olyan kincs, amiről egyébként nem szabad elfelejtkeznünk. És nyilván elsősorban az eukarisztia, de az egyháznak az a nagyon gazdag tanítása is, amelyet használnunk kell, és azt kéne vagy elérni, hogy ez minket segítsen abba, hogy amúgy az életpéldánk olyan legyen. Elsősorban nem erről kell beszélni, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert akkor mi is ott fogunk tartani, hogy igazából hát persze, hát Isten hit, aki hisz, aki nem hisz, nem hisz. A lényeg, hogy jó ember legyen. Ennél persze többről van szó.
Hát Pap Miklós atya ugye tanítja, hogy a keresztény életvitelt kell tanítani, tehát nem csak az elveket hangsúlyozni, hanem hogy hogyan éljek keresztény módon, tehát a fiatalok számára és különösen azok számára, akik előtt esetleg nincsenek modellek, nincsenek jó családmodellek, elvált szülőknek a gyerekei, vagy egyáltalán nem adták át neki a keresztény értékeknek az alapjait se, tehát nem is szembesültek, nem találkoztak vele, tehát nevelni kell a keresztény életvitelre. És hát sajnos ugye hát a keresztény életvitel sem teljesen tiszta, tehát a mai akár fiatalok, de a felnőttek számára is, hát szóval erősen bűnnel átszövött a mindennapi keresztény életvitelünk.
Persze, és ez valóban egy komoly hát nehézséget is jelent, amikor tényleg az ember azt látja, hogy hát igen, ő is ott van a templom, ő is ott van, róla is tudom, hogy megmondja, hogy hívő, de hogy közben ez meg az, meg amaz. És azt szoktam mondani, hogy igazából jó példák tartanak meg minket a hitben, vagy a hitre. Tehát, hogy egyfajta jó értelemben vett elitizmus, amit az imént emlegetett Pap Miklós atya is szokott mondani. És ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy mindig van mondjuk 10-ből rossz 8 példa, amit 10 példából rossz 8, amit lát az ember, de van 2, ami jó és ami miatt érdemes követni ezt az egészet, érdemes komolyan venni ezt az utat és megpróbálni ezen járni.
És ezt mondogatják sokszor, hogy a keresztények ugyanolyanok, mint a többi emberek, csak ők tudják magukról, ugyanolyan bűnösek, mint a többi emberek, csak ők tudják magukról, hogy bűnösek, és azért ez nagy különbség.
Igen, de azt gondolom, hogy még az is veszélyes, ha csak itt megállunk, hogy tudjuk magunkról, hogy bűnösök. Szerintem azt bizonyos értelemben, hát ki mit ért bűn alatt, de sokan érzik azok is, akik nem keresztények. A keresztény ember azt tudja azt is azért, hogy van megbocsájtás neki, és éljen is ezzel a lehetőséggel. Szerintem ez még nagyon fontos, mert soha nem szabad ott megállnunk, hogy bűnösök vagyunk. Tehát azért nekünk ez is egy nagy kincsünk, hogy Jézus Krisztus megváltott minket. Amit még az életformához gondolnék egyébként, ami egy ilyen új lendületet adhat talán, és az egész egyházat összefoghatja, mert bizony azt hiszem az egész egyház is egyébként keresi most az irányt, az Ferenc pápának a Laudato Si című enciklikája nyomán történhet meg. Én a nyáron ezt elolvastam, és nekem egy nagyon pozitív csalódás volt, egy nagy élményt is jelentett az, hogy a katolikus egyház feje egy ilyen kérdésben ilyen pontosan, ilyen irányadóan, és egyébként jól érthetően tud megnyilvánulni. Persze tudni kell, hogy ez nem az ő egyedüli munkája, de ez is szerintem egy nagy érdem, hogy rengeteg tudóst, különböző tudományterületek, vagy éppen a teológia különböző jeles képviselőit vonta be ebbe a munkába. És amit ő ott leír, az pontosan az életformáról is szól. Tehát ad egy filozófiai, ad egy teológiai hátteret az egésznek. Antropológia, külön ilyen fejezetek is vannak benne, azonban a második fele abszolút arról szól, hogy én keresztény emberként mégis hogyan álljak ehhez az egészhez. Mert látjuk azt, hogy maga ez, hogy klímavédelem, meg környezetvédelem, vannak ennek olyan irányzatai is, ami szinte egyfajta szektára hasonlít. Tehát egy félelemkeltésen alapul, és alapvetően pont az emberséget öli meg az ideológia. Tehát pont a humánum, ami tulajdonképpen eltűnik mögüle. És világossá kell tenni, hogy mik azok az értékek, amik valójában fontosak, és mi a mi felelősségünk és szerepünk. Mert valójában nagyon sok ilyen környezetlobbi, az pontosan az Istent hagyja ki ebből az egyenletből, ami egyébként végzetes. Tehát ezek eléggé materialista gondolatok is tudnak lenni. Na most Ferenc pápa, amit leír, azt én mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy próbálja meg rászánni azt a néhány délutánt, estét is elolvasni, mert nagyon érdemes, mert ott valóban arról szól, hogy keresztényként mi mindent tehetünk a mindennapok során. Konkrét példákat is hoz, és persze ad hozzá egy hátteret is, hogy egyébként mindezt miért teszem. Mert ez a lényeg, hogy azt is tudja a keresztény ember, hogy miért teszem ezt, és egy ökológiai belső megtéréssel kezdődik, ahogy Ferenc pápa mondja. Tehát azért magam miatt zárjam el azt a melegvizes csapot 5 perc után, ne pedig azért, mert akkor ezen múlik, hogy a bolygót én megmentem, vagy nem. Hát nem rajtam múlik, hanem a Jóistenen, de a mi személyes újra és újra történő megtérésünkhöz is egy eszköz lehet ez a szemléletváltás, amit a pápa ajánl, és amire meghív minket.
Én olvastam elejétől a végig, és azt mondom, minden betűjével egyetértek, és nagyon szívesen ajánlanám annak az 5000 fiatalembernek kötelező olvasmányként, akik Kanadában aláírtak egy papírt, hogy addig, amíg a klímaváltozás problémája meg nem oldódik, ők nem vállalnak gyereket. Ugyanis ez szerintem egy óriási képmutatás, mert amúgy se vállaltak volna gyereket, inkább azt vállalták volna, hogy nem lesz addig autójuk, mondjuk. És ez lehetne egy új mozgalom, vagy alapját képezhetne egy új kvázi, majdhogy nem forradalmi mozgalomnak, de nem igen látom azért a hatását.
Igen, nagyon sok tévértelmezés, meg tévinformáció is egyébként van, akár ezzel a témával kapcsolatosan is, és megint arra tudok visszautalni, hogy ez is egy komoly nehézség, vagy probléma a mai fiatalok számára, de nem csak a fiatalok számára, hanem ez mindenki számára, hogy hogyan tájékozódjunk hiteles forrásból. mert tehát az oké, szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hit és erkölcs dolgában, meg minden ilyesmi, ami mondjuk a teológiának a tárgykörét lefedi, az egy történet. De azért az élet nem csak ebből áll. És bármi másból pedig nagyon nehéz, mert annyira egymásnak ellentmondó információk is napvilágot látnak egy bármilyen eset kapcsán, vagy akár gondolatról különböző megnyilvánulások, akár a vélemények, amik sokszor nagyon akár demagóg köntősebb bújtatva, de nagyon-nagyon autoriter módon az embernek az arcába tolják, hogy ezeken kiigazodni, és egyáltalán azt önreflektíven érzékelni, hogy mi az, ami rám valóban hatással volt, az én gondolataimat formálta. Hát ez iszonyatosan nehéz, ez is szerintem a mai világnak az egyik legnagyobb kihívása a számunkra, és azt gondolom, hogy akár, igen, itt a klímavédelem kapcsán is, ezért is nagyon jó Ferenc pápának a könyve, mert tényleg itt is egy picit rendet tehet a fejekben, és nem tolakodó módon, tehát ő javaslatokat kezd, így kezdi az egészet, és azt is mondja, hogy ő egyébként minden keresztény és minden jó akaratú ember számára íródott, ami azért egy rendhagyó forma a pápai megnyilatkozásoknak a sorában, mert ez egy olyan lehetőség, amikor az egyház mond valamit, de azt gondolom, hogy ez minden ember számára, aki jó akaratú, és valóban szeretne tenni, egy olyan ügy, ami mögé be tud állni. És azt gondolom, ezért is hoztam példaként, ez egy hatalmas lehetőség, tehát hogyha ezt mi egy kicsit komolyan vesszük, akkor ezzel példát tudunk mutatni, nem tolakodó módon, de tudunk egy olyan alternatívát adni minden, akár nem vallásos ember számára is, ami követendő lehet.
Most ehhez kellenek a kis közösségek, szerintem ez rendkívül fontos, és az a korsósör nagyon fontos, amit körülülve meg lehet beszélni a világ dolgait a korosztályi csoportban. Időnként egy-egy idősebb vagy más csoporthoz tartozó embert is meg lehet hívni, megbeszélni vele, akár előadás és utána vita, mert így alakulnak a nézetek, és az iszonyatosan nagy változások forgatagában lehet bizonyos horgonyokat, bizonyos fix pontokat kijelölni.
Igen, abszolút egyetértek. Talán ez kicsit a jövő egyháza témakörhöz is kapcsolható, amiről szintén szoktunk beszélgetni, mert nem hiszem, hogy katakomba egyházba kéne visszamenni, és egyébként meg nem is tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de az biztos, hogy sokkal könnyebb hitelesnek maradni kisközösségen belül, sokkal több szeretetet és értéket tudunk akár egymás felé közvetíteni egy olyan közösségben, ahol valóban ismerjük egymást, és ahol megéljük egyébként a testvériséget és az egyfajta apostolságot is. És bármilyen kérdéskört is egyébként akkor ott meg lehet tárgyalni, és akár, hogyha erről beszélünk, hogy teremtésvédelem, mert nem hangzott még el ez a kifejezés, de végül is ugye ez az, amire meghív minket Ferenc pápa, akár a teremtésvédelem témakörében is, tehát nem csak beszélni tudunk róla, hanem ott tudunk tenni. És valóban, azt gondolom, ez nagyon fontos, itt megint csak az önkéntességre is visszacsatolni, illetve a szolgálatra. Mert így viszont magáénak érezheti az a fiatal, aki szeretné magáénak érezni, ki szeretne tenni, és az egyházba bekapcsolódni, ezt az egész ügyet, amit úgy hívunk akár, hogy katolikus anya szent egyház, mert ő a kis közösségében elmegy valahova, és ott hát bármit tesz, akár tényleg a hajléktalanoknak megkeni reggelente a kenyeret, akár megfürdet másokat, besegít mondjuk betegeknek az áldoztatásában, rendbe rakja a kertet, most Ponzugliétben ilyenekről is beszélgettünk, hogy akár a saját templomkertünkkel is hogyan bánunk, egyáltalán foglalkozunk-e vele, mennyire tekintjük azt közös tulajdonunknak és felelősségünknek. Hogyha ezeket a lehetőséget megragadjuk kis közösségként, akkor sokkal inkább úgy érezhetjük, hogy mi tartozunk oda, hogy ez a miénk is, és hát végső soron az egyház nem csak, hogy mindannyiunké, hanem mindannyian alkotjuk. Szerintem e felé kell törekedni, és egyetértek, hogy ezt kis közösségekben lehet a legjobban megtenni.
Köszönöm a műsor részvevőinek, Tóth Mártonnak és Bodor György atyának a közreműködését. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket két hét múlva, csütörtökön este 21:05-kor a Hit és Tudás műsor újabb adásában.
Hit és Tudás.